Istenhez kötöttük szabadságunkat. Az élet a piarista nővérek szemével.
Húsvétból született isteni liturgia. Azaz, hogyan éljük meg idei húsvétunkat Jézus Krisztus szeretetében megfürdetve, Cselesztina anya gondolatai alapján. A szent kíséret, miközben Jeruzsálem felé tart, az alkonyat utolsó sugaraiban a naplemente varázslatos szépséget kölcsönöz a palesztinai jégbolton. A naplementék talán gyakran szomorúak, és sok lélekben egy megfoghatatlan érzést keltenek, mély érintettséget és szent, melankolikus meghatottságot. Abban az órában Jézus, elmélyülve isteni gondolataiban, az apostolokkal együtt megérkezik a szent városba. Az esti árnyékok eltakarják belépését Jeruzsálembe, ahol a zsúfolt zarándok jövésmenés zavarhatná őt. Ők nem ünnepi összejövetelre mennek, arra a vacsorára, hanem azért, hogy megemlékezzenek a zsidó nép egyiptomi rabszolgaságból való felszabadításáról. Olyanok, mint egy búcsú vacsora résztvevői, akik távoli útra indulnak. Jézus látja, hogy közeledik szenvedésének és halálának órája, és számára ez a szó búcsú magába hordozza az összes fájdalmat és egyben az összes gyengétséget. Az emberfia már is érzi lelkében az árulás rettenetes keserűségét. Amikor szentmisére megyünk, hordozzuk a mi életünk fájdalmát és gyengétségét a szívünkben, hogy ott találkozhasson az övével. Legyen ez újabb előkészület megváltásunk húsvéti megünneplésének. Íme Jézus belép apostolaival a nagy terembe, elfoglalja helyét jobb oldalán Péterrel, bal oldalán Jánossal. A többi apostol körbeül, mint egy korona. Júdás az áruló szintén ott van, de nyugtalan, mivel már megkötötte a gyalázatos alkut. A vacsora hamarosan kezdődik. Jézus felnéz, mindenki rátekint. Az apostolok valami rendkívüli eseményt sejtve izgatottan figyelnek. Micsoda különösen csodálatos látvány. Fenséges pillanat. Jézus készül beszélni tanítványaihoz. Ők pedig olyan csendben hallgatják, mintha még a lélegzetüket is visszatartanák. És az isteni mester szavaiból merítenek, akinek szíve egy páratlan beszédben tárul fel, amelyhez hasonló magasabb rendű, jótékonyabb és gyengédebb beszédet a föld még soha nem hallott. Első szavai olyanok, mint egy kiáltás, a szeretet és a fájdalom kiáltása. Ó, mennyire vágytam arra, hogy ezt a húsvétot veletek együtt töltsem, mielőtt szenvedni kezdek. A tanítványok, akik már többször hallottak tőle előre megjövendőlni szenvedését és halálát, megdöbbenve próbálnak vigaszt meríteni az ő legédesebb tekintetéből. De íme, mély csönd áll be az égen és a földön, a legmagasabb csodálat elragadtatottságában. Jézus feláll, összekulcsolt kézzel, felemelt tekintettel, mennyei fényben ragyogva, imádságát az örök atyához emeli. Majd miután kezébe vette a kelyhet, így szól: áldott légy, Uram, aki megteremtetted a szőlő gyümölcsét. Majd az apostolok felé fordul, átadja nekik és hozzáteszi: vegyétek és igyátok mindannyian, mondja meghatottan. Majd folytatja: mert mondom nektek, hogy nem iszom többé e szőlő gyümölcséből, amíg el nem jön az Isten országa, és én újra nem iszom veletek az én atyám házában. Az apostolok még szomorúbbá válnak. Jézus megáldja az asztalon lévő zöldségeket, és így kiált fel: áldott az Úr, aki a föld gyümölcseit teremti. Majd az asztaltársaihoz fordulva hozzáteszi: együnk ezekből, emlékezve az atyáink által Egyiptom földjén elszenvedett keserűségekre. aztán kezébe veszi a kovásztalan kenyeret, és így szól. Együk meg ezt a kovásztalan kenyeret, hogy emlékezzünk arra, hogy atyáinknak nem volt idejük a tésztát keleszteni, amikor elindultak Egyiptomból. És dicsérjük az Urat a csodákért, amelyeket értük tett. Ezután több darabra törik a kenyeret, amely ételként szétosztja asztaltársainak. Ezt követően megáldja a húsvéti bárányt, amelyet darabokra vág anélkül, hogy eltörni a csontjait, és kiosztja a tanítványoknak, akik megeszik. Jézus pedig továbbra is misztikus utalásokat tesz, amelyek megdöbbentik az apostolokat. A húsvéti vacsora véget érni látszik, amikor Jézus hirtelen feláll. Meglepetést okoz az összes apostolnak, akik szintén felállnak. De mivel ő egy nagy szeretett misztériumot akar létrehozni, nagy alázattal készíti elő az utat. Fehér vászonba öltözött, leültette maga köré szeretett tanítványait, és elkezdte mosni a lábukat. Péter meghatva a mennyei názáreti ilyen alázatosságától, karakterének teljes hevességével így szólt hozzá. Uram, te mosod meg a lábamat! Jézus pedig gyengét kifejezéssel válaszol neki. Amit most teszek, azt most nem érted. Később meg fogod érteni. Ha nem moslak meg, nem lesz részed velem. Akkor Péter felkiált. Ha így van, mosd meg nyugodtan, és ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Készen állunk-e átadni akaratunkat megváltónknak, és követni őt? Legyen meg a te akaratod. Jézus a megváltó, alázatosan térdre ereszkedve megmossa a tanítványok lábát, még a gonosz Júdásnak is, noha tudatában van az árulásának. És milyen szeretetteljes pillantásokat vet rá, hogy megtérjen. De Júdás kitart szándéka mellett. És Jézus fájdalmasan kiált fel. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan. A lábmosás befejeztével Jézus így szól, ti tanítónak hívtok engem is joggal, de ha én megmostam a lábaitokat, ti is meg kell mosnotok egymás lábát. Talán az apostolok azt hitték, hogy a vacsora már véget ért, még az isteni megváltó számára még el sem kezdődött. Visszatért az asztalhoz, Péter és János közé, a többi tanítványok körébe, hogy megalapítsa a Szent Eukarisztika szentségét. Mivel szerette a világban lévő üveit, szerette őket a végsőkig, azaz a túlcsorduló szeretete végső kiáradásáig. A Szent Eukarisztia intézménye olyan minden emberi gondolat megsejtés felett álló, sőt ijesztő dolog, hogy senki nem képes róla úgy beszélni, ahogy illene, mert ez minden nyelv és minden értelem felett áll. Úgy tűnik, maga az evangélium is alig akar megállni ennél a témánál, és csupán az isteni látomások gyorsaságával utal rá. Ez a szent pillanat, amikor Jézus először adja magát táplálékul szegény teremtményeinek, minden másnál ünnepélyesebb és emlékezetesebb pillanat. Az emberiség történelmében egyedülálló pillanat, amely örökre megmarad a korok csodálatának tárgyaként, és Jézus életének és küldetésének legmagasabb pontját jelzi. Jézus minden emberi értelmet meghaladó kifejezéssel kenyeret vesz, megáldja, megtöri, és tanítványainak adja mondván, ez valóban az én testem, amelyet értetek adok halára. Vegyétek, és egyétek mindnyájan. Majd isteni kezeibe emeli a borral teli kelyhet, felemeli szemét az ég felé, megáldja, hálát ad, és így szól. Íme a vérem kelyhe, az új szövetségé, amelyet értetek, és mindenkiért kiontok a bűnök bocsánatára. Ezután átadja a tanítványoknak, mondván, ígyatok belőle mindannyian. Az áldás és az egység kelyhe attól a pillanattól kezdve kézről kézre jár, egészen máig, a mi mai szentmiseinkig. Abban a szent kehelyben örökké fennmarad az Istennek méltó áldozat, aki ezer és ezer alkalommal áldozza fel magát oltárainkon. Az apostolok aki kimondhatatlan áhítattal vették át az első úrvacsorát Jézus saját testéből. Bizonyára úgy érezték, hogy szinte képtelenek befogadni azt a mennyországot a szívükbe, noha önmaguk fölé emelkedtek. És Jézus meghatalmazta őket, hogy tegyék azt, amit ő tett, vagyis, hogy a kenyeret a legszentebb testévé, a bort pedig imádnivaló vérévé változtassák, mondván, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezzel a parancsával Jézus az apostoloknak és utódaiknak adományozza a papi hivatást, amelynek legmagasabb és legcsodálatosabb képessége éppen a szentelés. Így valósul meg a csodák csodája. Így adományozzák a hatalmak hatalmát. Ó, legédesebb megváltó, aki felfoghatatlan gyengétséggel a kenyeret a testeddé, a bort pedig véreddé változtattad, hogy táplálékunká és italunká válj. Készíts fel minket arra, hogy búza módjára őrölnek, és a szőlő módjára sajtolnak minket, és mégis hűek maradhassunk a te szeretetedhez. Boldog Cselesztina Donáti, Jézus húsvétja és a mi húsvétunk. Celestina anya lelki életének középpontja, a Jézus kínszenvedésén és megváltó kereszthalálán való elmélkedés volt. Megváltásunk alapja, és üdvösségünk kulcsa van benne, feltárva, elénk élve. Az alábbi gondolatok húsvét ünnepének átelmélkedett óráinak lenyomata. A húsvét a zsidó vallás által Istennek felajánlott éves ünnep volt, amely a zsidók Egyiptomból az ígéret földjére való kivonulását idézte fel, hálát adva a rabszolgaságból való megszabadulásukért, és az emberiség megváltója Jézus által megünnepelt igazi húsvét szimbóluma volt. Húsvét. Isten tervében Jézusnak a húsvéti vacsora alkalmával felajánlott bárányok feláldozásának idején kellett meghalnia. Ezért úgy döntött, hogy egy nappal előre hozza magának és apostolainak a nagy húsvéti ünnepet, és csütörtök este üli meg. A zsidóknál az ünnepi este 6 óra után kezdődött. Felejthetetlen vacsora, amikor Jézus megosztja eukarisztikus szeretetét. És micsoda ellentét! A názáreti ellenségei a büntén sötét árnyékában azon terik a fejüket, hogy a leghevesebb és legsötétebb cselszövéseket szőjék ellene. Jézus viszont, bár ezekről teljes mértékben tud, éppen azt az éjszakát választja, hogy megváltsa őket, és ételként, italként adja magát értük. Azon az éjszakán, amelyen elárultatott. Eljött a gonoszok órája, a sötétség hatalmai már is hevesen és dühöngve készülnek rázódulni a szelíd Jézusra. Az első nap volt, amikor kovásztalan kenyeret kellett enni, és a családok készülődtek az ünnepre, az esti lakoma gondos előkészítésével voltak elfoglalva. Így egész Jeruzsálem mozgásban volt, hogy teljesítse a törvény előírásait, amelyeket erre a napra szabtak. A legnagyobb gondossággal kiválasztott báránynak hímnek és hibátlannak kellett lennie. Kötelesség volt a templomban feláldozni, vérét az égő áldozati oltárra hinteni, és este minden családban megenni, a Mózes által előírt számos szimbolikus szertartás kíséretében. Már évszázadok óta végezték ezeket a szertartásokat szigorú pontossággal, és ezen alkalommal több ezer bárányt áldoztak fel azokéval együtt, akik a szent kötelesség miatt eljöttek Jeruzsálembe az ünnepre, akiknek száma egyes években akár 2 milliót is elérhette. Az ószövetségi húsvéti vacsora jelképeiben hordozta a zsidó nép történetének mozzanatait, amelyben megragadni, megélni és felmutatni kívánták Isten irántuk való hűséges szeretetét, amely végig kísérte történelmüket az ő hűtlenségük ellenére is. Azon az éjszakán, amikor Jézus tanítványaival elkészíteni kívánta húsvéti vacsorát, ezek a jelképek a legteljesebb erővel kapcsolódtak össze az ő kereszt áldozatának és megváltásának eseményeivel is. A húsvét ünnepi szertartásokat a törvény írta elő, azzal a nagyszerű egyszerűséggel, amely az Ószövetség rítusaiban megfigyelhető. Az asztalra helyezett bárány, amely már meghalt, megnyugszták és megsütötték, előre vetítette Jézust, akit levetkőztettek, ostorral megkínoztak, a kereszt tüzére feszítettek, és akit a kínok heve és még inkább szeretete tüze emésztett el a valódi halálig. A kovásztalan kenyér azt jelentette, hogy az asztaltársaságnak távol kellett tartania magát a szenvedélyek kovászától. A bárány gyorsan kellett elfogyasztani, ami Jézus ellenségeinek heves sietségét jelképezte, ahogy halálra adták. A keserű salátát, amelyet enni kellett, az ecet és az epe szimbolizálta, amelyet Jézusnak kellett lenyelnie. A bot, amelyet az asztaltársainak a kezükben kellett tartaniuk, a szent kereszt fáját szimbolizálta. Amikor eljött a csütörtök, az apostolok, akik Jézussal Jeruzsálem környékén tartózkodtak, tudván, hogy Jézus azon az estén meg akarja tartani húsvéti vacsorát, megkérdezték, Mester, hol akarod, hogy elkészítsük neked a vacsorát? Jézus pedig Péterhez és Jánoshoz fordulva így válaszolt neki, Menjetek a városba, és találkozni fogtok egy férfival, aki egy vödör vizet visz. Kövessétek őt, és bárhova is lép be, mondjátok a házurának. A mester üzeni, eljött az én órám, hol van az a hely, amelyet előkészíthetek, hogy ott üljek le a húsvéti vacsorára a tanítványaimmal. Ő majd mutat nektek egy nagy, rendbetett termet, ott terítsetek meg vacsorára. Így hát kora reggel elindultak ketten, s mindent úgy találtak, ahogy az isteni próféta megjósolta nekik. Meglátták a szolgát, aki a Silóel kúthoz tart, utána mentek a Silói hegy tetejére, és belépnek a gazda házába, aki szívesen átadja nekik a termet. Aztán természetesen meg kellett vásárolniuk a vacsorához előírt bárányt, feláldozni a templomban, beszerezni a keserű salátát, a kovásztalan kenyeret, és mindazt, ami szükséges. Tanuljuk meg, hogyan kell áhítatos gondossággal felkészülni a szent áldozásra, a mi bárányunk elfogyasztására. Az a nagy terem, amelyet ilyen kiváltsággal megtiszteltek, és amelyet Cenákolon néven ismerünk, valamint falai, amelyek az isteni szentség intézményének tanúi, csodálatos módon fennmaradtak. Kevés olyan hely van a földön, még Palesztínában és Jeruzsálemben is, amely nagyobb tiszteletet parancsolna, és olyan gyengéd érzelmeket ébreszten a szívben. Abban a házban, amely csak egy rövid távolságra volt Kaifás palotájától, a mennyből jött Isten fia először rejtőzött el a kenyér és a bor formájában, és még élve táplálta magával apostolait, megadva nekik a fenséges papi hatalmat, hogy ugyanazt a misztériumot minden időben és minden helyen megünnepeljék. Milyen áhítattal csókolták meg a zarándokok annak az első templomnak a falait, ahol Jézus maga celebrálta az első szentmisét, és ahol az apostolok számára megtörtént az első szent áldozás, amelyen a mennyek is elcsodálkoztak, mert Jézus, a papok papja, a szentek szentje, ott mutatta be azt az áldozatot, amelynek ő maga akart az áldozata lenni. Az az emlékezetes terem volt a nagy csütörtöki események színhelye, majd a kialakuló egyház első gyülekező helyévé vált. Itt jelent meg a feltámadott Jézus az apostoloknak. Itt szállt le rájuk és a legszentebb szűzre az isteni vigasztaló. És abban a teremben találta meg Péter apostol, akit egy angyal szabadított ki a börtönből, testvéreit, akik érte imádkoztak. Az a döntés, hogy Péter és János készítse elő a lakomát, megmutatja nekünk, milyen élő hittel és milyen tiszta szívvel kell részt vennünk a Szent Eukarisztika szertartásán. A húsvétot előkészítő események szemlélése közben. A szentségben élő Celesztina anya tekintetét nem tudja többé levenni Jézus alakjáról. Így beszél róla. Jézus szent embersége Isten remek műve volt. Ő volt a legszebb az emberek fiai közül. Arcvonásai bizonyos értelemben felfedték istenségének tökéletességét. Szent János evangélista a jelenések könyvében így ír, arca olyan, mint a teljes erejében ragyogó nap. Egy másik versben pedig azt mondja, ruhája fehér volt, mint a hó, és derekát aranyöv övezte, mintha ezzel a teremtmények iránti mennyei szeretetének teljességét akarná kifejezni. A híres francia domonkos teológus Mazambré megjegyzi, hogy ha a mennyboltól lévő nap arannyal és bíborral árasztja el a felhőket, amelyeken áttetszenek, miközben mögöttük rejtőzik, akkor a tisztaság, a szentség, a szeretet, sőt az emberi burkolat fátyla alatt rejtőző istenség végtelen napja nem áthatotta volna-e azokat ragyogó tüzével. Egy másik teológus, Émile Bougeot a következőképp fogalmaz. Jézus arcának finomsága, vonásainak rendkívüli kifinomultsága megdöbbentő volt, és lelkének azt a kifinomult érzékenységét tükrözte, amely a legnagyobb volt, amivel egy emberi lény valaha is megáldatott. Szent János az ige személyéről írva így mondja, benne élet volt. Bár Jézus tapintatból elrejtette istenségét, hogy a teremtmények ne rémüljenek meg tőle. A misztériumok magasztossága leírhatatlan, mert Isten elméjének legmagasabb fogalmai vagy tulajdonságai meghaladják az emberi teremtmények értelmét. Csak a mennyben fogják megérteni őket. Milyen gyönyörű a misztérium ünnepélyes fenségében. Mintha Isten nyomát hordozná. Képet ad ő róla. Ezért minél grandiózusabb, minél érthetetlenebb, mintha annál inkább vonzaná lelkünk tiszteletét, ahogyan az ember a nap közvetlen sugara előtt szükségszerűen behunja a szemét, miközben egész lényével örömmel élvezi annak jótékony melegét. Úgy van ez az alázatos hívővel is, aki miközben elméjének látóképessége nem bírja elviselni a rejtély vakító fényét, örül saját tehetetlenségének, mert így adatik meg neki, hogy belemerülhessen egy olyan jóságba, amely hatalmasan felülmúlja minden elképzelését. Aki meg tudja magyarázni a Földünk kialakulását, fennmaradását, a bolygónkat irányító törvényeket, aki képes meghatározni annak szerkezetét, felépítését és anyagait egészen az atomig, magyarázatai során nem találkozik-e a végtelennel, a megmagyarázhatatlannal? Mit is mondhatnánk az emberről, akiben az értelmes lélek és a test egyesülése rejtélyek mélységét képezi? Amelyik bölcs képes megoldani ezeket a problémákat, nem érinti a titkok mélyét. Az egész természet számtalan rejtély szövedéke, és szent vallásunknak is vannak olyan rejtélyei, amelyek magassága és mélysége lenyűgöző, elragadó, és amelyek nélkül nem hordozná azt a végtelenséget, amelyből származik, és amely meghaladja gyenge és korlátozott értelmünket. Megvannak a maga fényei és sötétségei, hasonlóan ahhoz az oszlophoz, amely a zsidó népet vezette a sivatagban. Egyrészt tiszta nappal, másrészt mély éjszaka, hogy egyrészt hitünk tisztelete észszerű legyen, másrészt pedig érdemleges. Ez mély és bensőséges titokzatosság mégis, bár különleges módon, de feltárja előttünk Jézus mennyei szeretetének végtelen gyengítséget teremtményei iránt.
Shalom lach, Miriam, melyet a chesed.
Istenhez kötöttük szabadságunkat. Az élet a piarista nővérek szemével.
Peribit nech Yeshua.